Jézus Krisztus mondja, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, magasztalunk téged, hogy dicsőíthetünk, imádhatunk, és hogy imádságunkat most is, mint jó illatú áldozatként te eléd hozhatjuk. Hiszen te tudod jól, édesatyánk, hogy milyen sok mondani valónk van a te számodra, hiszen sokszor még napközben is mondjuk te feléd és küldjük az imáinkat, a kéréseinket, a hálaadásainkat, s boldogok vagyunk, Urunk, amikor szinte napról napra, óráról órára érezhetjük az életünkön, hogy te jelen vagy, mert imádságot meghallgató és közben járó Istenünk vagy, aki nem hagysz el bennünket. Köszönjük neked, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztust, aki most is ott van a te jobbodon, s a Szentlélek Úristent, aki kimondhatatlan fohászkodásokkal ebben az órában is könyörög minnyájunkért. Úrunk, el sem tudjuk képzelni, fel sem tudjuk fogni azt a szeretetedet, azt a gondoskodásodat, megváltásodnak azt a számtalan útját, amelyen elindulsz felénk, és nem nyugszol, míg a tieid nem vagyunk. Úrunk, te látod, hogy ebben az órában is kinek a tulajdonába van a mi lelkünk, a mi gondolatunk. Kérünk, Urunk, segíts bennünket, hogy a tiei tudjunk lenni testestől, lelkestől, hogy tudjuk letenni, sőt, kitenni az életünkből mindazt, ami nem a tiéd, és ezért a miénk sem lehet. Engedd meg, Urunk, hogy a tiédből tudjunk most meríteni, a mennyeiből, a lelkiből, az újjáteremtő igédből. Így kérünk, édesatyánk, hogy tudjunk egyé lenni az Isten tisztelet órájában és azután is, s engedd meg, Urunk, hogy a gyülekezeti életben is meg tudjuk élni azt az egységet, amely az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a közössége. Jöjj, Urunk, és segíts bennünket, hogy meg tudjunk nyílni, és fogékonyak tudjunk lenni arra a szeretetre, amely a te szereteted. Így kérünk, hogy légy közöttünk, Urunk, nyisd meg a te igéd világát, hogy épülhessünk lélekben, hitben, Krisztus megismerésében. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezeket. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, az apostolok cselekedetei könyvének 10. részéből, az első 16 versből. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel, míg a megnevezett helyről Istenünknek igéjét olvasom. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapatszázadosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélű ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja, Cornélius. Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, s egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva, elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájba felment a ház tetejére imádkozni, közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, rémületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, s az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, s azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy mindnyájunknak lelki élményével találkozhatunk itt a Biblia lapjain, amikor Kornélius századosnak és Péter apostolnak a története áll előttünk, akik éppen egy olyan csodálatos folyamatán mennek végig az Isten üdvtervének, amelyben megtapasztalják, hogy Isten él, élő Istenünk van. Sőt, ennél még többet tapasztalnak meg, hogy Isten tudatosan tervezi az ő üdvtervét, tudja, hogy kinek, mikor kell ebbe belépni, kinek milyen talentuma van, kinek milyen adottsága van, és gyakorlatilag azt láthatjuk földi példával élve, hogy a Szent Háromság Úristen olyan, mint egy csodálatosan megáldott karmester, aki a világ egyetemet karvezeti, és amikor a Szentlélekkel jelet ad emberi szíveknek, hogy most te jössz, most te állj fel, most téged töltelek be, most te reád adom a feladatot, most te hordozd, akkor azt látjuk, hogy csodálatos élményeken mennek keresztül azok, akik az életben a Szentlélek szólamát komolyan veszik és megélik. Azt is mondhatnánk, hogy ez a földi élet a csodák paradicsoma, ha Istenre figyelünk. Mert olyan csodálatos időzítéseket tud az Isten hozni és kimunkálni az életeinkbe, amelyeket emberek nem képesek megtervezni. Éppen is ezért szoktuk mondani, hogy Isten valójában ajándékozó Isten, mert amíg nekünk nagyon oda kell figyelni arra, hogy meglessük, kihalljuk a másik szavaiból, gondolataiból, hogy minek is örülne igazán, ezzel szemben Isten olyan csodálatosan tud minket megajándékozni, hogy ez egy tökéletes ajándék, amit tőle kapunk, mert azt adja, amire szükségünk van. Bár még mi magunk sem vagyunk tökéletesen tudatába abban, hogy mi is az, amire szükségünk van. A vasárnapi igében láthattuk, hogy Saul életéből hogyan lett Pál, hogy hogyan állította meg az Isten szent lelke őt, amikor a megdicsőült Krisztus megjelent Saulusnak, aki üldözte az egyházat. Hogy hogyan szólította meg Anániást az Úr lelke, hogyan küldte el Pálhoz az egyenes utcába, és hogyan adta neki a feladatot, a megbízatást, hogy menj el hozzá, mert választott eszközöm ő. Áld meg őt, és betelik majd szent lélekkel. És meg fogja tanulni, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Kedves szeretett testvérek, mindnyájunk életében ad jeleket az Isten, és boldog az az ember, aki a Szentlélek karmesteri intésére fel tud kelni, el tud indulni, bízni tud az Istenben, imádságba oda tudja bízni magát. Péter ilyen készséges apostolává lett az Úrnak. Ha az ige szakasz végéről kezdjük el megtekinteni, akkor azt láthatjuk, hogy az Úr kijelentése háromszor is megszólítja Pétert. Hát Péter életében ez már csak így lesz. Ő, aki háromszor tagadta meg az Urat, háromszor szólította meg az Úr Jézus a Tibériás tavánál, hogy mondd, Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? S úgy tűnik, hogy Simon Jóna fia Péterként is hitben is megerősödve, ez egy elég derék, nagy termetű halászember volt, tele vehemenciával, érzelemmel, akarattal. Igen, háromszor is el kellett, hogy mondja az Úr az üzenetét neki, hogy célba jusson. De hát nem így vagyunk-e mi is az Isten üzenetével? Sajnos elsőre nem mindig tudjuk észrevenni az Isten jeleit. mert mi valami eget rengető csodákat akarunk várni. Talán ezért is maradunk le az élet legszebb csodáiról, éltető jeleiről, mert az ember mindig valami nagy szabású dologban gondolkodik. Most a tavasz kellős közepén, amit már leginkább nyárnak élünk meg a hőfokokat tekintve, Isten olyan csodás jeleket ad nekünk. Üzen Isten a tavasz által, hogy van tovább, van feltámadás és élet. Vajon melyik ember tudna életet lehelni egy fába? De Isten tudatosan úgy tervezte meg, hogy minden nemzedék, minden egyes ember láthassa élete folyamán nagyon sokszor, hogy mit jelent a halál, mit jelent a lombhullás, mit jelent, amikor pőrén állnak a fák ágai, mit jelent, amikor ott vagyunk nincstelenül, tudatlanul, tehetetlenül, életünk nagy próbatételeiben az Isten előtt. És Isten azt is megmutatja, hogy ő fel tud öltöztetni, ő újjá tud szülni, új kezdetet tud adni, hirdeti az egész teremtett világgal együtt, hogy nincs számomra lehetetlen. És mindezt mi táplálja, kedves testvérek, hogy Isten úgy szerette a világot. Ez a forrás, Isten lényege, az ő szeretete, hogy ő szeret. Jeremiás prófétának az igéjéből nagyon sokszor merítettem erőt, ami csodálatosan mondja el Jeremiás síralmainak a könyvében, hogy szeret az Úr, azért nincsen még végünk, nem fogyott még el az ő kegyelme, minden reggel megújul. Nagy a te irgalmat. Igen, még a reggelek is hirdetik. Még Isten a hajnal pirkadásán keresztül is hirdeti nekünk, ha ezt is jelnek tudnánk venni, hogy szeretlek, felébresztettelek, hordozlak, rád ragyogtatom az én napsugaramat. Kislányom mindig azt mondta egész pici korában, amikor a nagy sötét felhő között mindig volt egy pici ablak, amin keresztül megnyílt szinte az ég, és a napnak a sugarait lehetett látni. Mindig azt mondta, hogy anya, a jó Isten mosolyog. Mennyire érdekes, hogy a gyermekek mennyire fogékonyak arra, hogy az Istennek a keze nyomát a teremtett világban is meglássák. Mi annyira bele tudunk süppedni a szürke hétköznapjainkba, a próbatételeinkbe, a testi-lelki nyomorúságainkba, hogy Isten hiába üzen, hiába nyitogatja a virág szirmait, a fák lombjait. Mi nem akarjuk észrevenni, nem akarjuk meghallani, hogy üzeni, szeretlek téged, személyesen téged. És Isten úgy szeret minket, hogy számára mindnyájan egyformák vagyunk, és ez az a pontja a felolvasott ige szakasznak, amely bizony nagyon sok keresztény testvérnek a hitét már próbára tette. Hogyan lehetünk mi Isten előtt mind egyformát? Mert Isten előtt egyformák mind, így hangzik el. Mindegy, hogy melyik népből, nyelvből, melyik fajból jön egy ember az Isten elé, mindegy, hogy milyen bűnből, tudjuk, hogy csak egyetlen egy van, ami nem kap megbocsátást, a Szentlélek ellen elkövetett vétek, amikor egy ember tudatosan, határozottan és kitartóan tagadja a Szentlélek Istennek üdvözítő munkáját, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, él és munkálkodik. Tehát, ha hitet ébreszt Isten a szívünkben, tudjuk, hogy nem mondhatja senki sem, hogy Jézus Krisztus csak a Szentlélek által. És amikor ez a Szentlélek kivonul egy ember szívéből, ott jelenhet meg Krisztusnak a tagadása. Kedves testvérek, Istennek a szeretete minden emberre kiterjed, és ezt láthatjuk az apostolok cselekedete könyvének 10. részében, hogy élt Cézáreában egy Cornélius nevű katona ember, egy százados, kentúrió, ahogyan a római hadviselet szempontjából nevezték őket, és azt halljuk, hogy hiába egy pogány népnek a leszármazottja, megüresedett a róma istenekbe vetett hite, vallásossága, hiába valónak tekintette, hogy ő élettelen szobrok előtt hajlondozzon és azoknak mutasson be áldozatot, ő valami többre vágyott, és nagyon boldog volt, amikor látta a zsidó népnek azon tagjait, akik hitelesen gyakorolták a vallásukat, hogy milyen nagy dolog, hogy Istennel, az élő Istennel beszélgethet az ember, és megragadta a lelkét, és imádságos szívű emberré lett. És ő Isten tiszteletben élt, mert mit nevezünk Isten tiszteletnek? Hogy hallgatja, olvassa az Isten igéjét, imádkozik, beszélget az Istennel, bőjtől, vagyis Istennek helyet és teret ad arra, hogy növelje mindazt, ami az Isten világából való, és azt halljuk, hogy alamizsnálkodott nagyon sokat, vagyis adakozott, könyörült mindazokon, akik szegények voltak és nincstelenek. És az Isten választott népén igen sokat segített, hiszen olyan helyeket is átadott nekik Isten tiszteleti célra, amit egy római katonának nem kellett volna megtennie. Ő teljes szívéből imádta az Istent, de ez az Isten az Ószövetség Istene volt. És Isten úgy gondolta, hogy eljött Kornélius életében az a pont, az a fordulópont, de Isten üttervében is ugyanakkor, amikor már Péter apostol megerősödött annyira, hogy őt elküldje Kornéliushoz. És csak egy rövid mondatot olvasunk, kedves testvérek, hogy Péter elment Kornéliushoz. És micsoda üzenete van ennek a kis rövid mondatnak? Ez azt jelenti, hogy Isten nyitott a pogány világ felé. Ez azt jelenti, hogy nyitott mi felénk is. Ez azt jelenti, hogy terjedésnek indult az Isten igéje. Mert Isten nem csak a zsidóknak küldte, nem csak a választott népnek küldte az Isten Krisztusát, és az örömhírt, az evangéliumot, hanem minden egyes embernek. Nagy dolog volt ez. Kornélius egy olyan század fölött lehetett teljhatalmú vezér, akiket szabadosoknak nevezünk, ami azt jelenti, hogy felszabadult rabszolgáknak volt ő a vezetője. Nincs kizárva sem, hogy ő maga is ilyen mélyről jött, de szorgalommal, munkával és kitartással célbe jutott. Elismerték az ő emberségét és szakmai tudását. És nagyon jól bánt a katonáival. A rabszolga sorsba beletörődött emberi lelkeket igaz emberséggel tudta vezérelni, és ez nagy dolog. És azt halljuk, hogy milyen katonákkal vette magát körül, olyanokkal, akik imádkoztak az egy élő Istenhez. Mi ebből számunkra a tanulság? Nem mindegy, kedves testvérek, hogy milyen emberekkel vesszük magunkat körül. Nem mindegy, hogy milyen eszközöket helyezünk el magunk mellett. Van, amikor megkérdezik, ha csupán egy lakatlan szigetre egy-két dolgot vihetnénk magunkkal, ki vagy mi lenne az? És aztán nagyon szépen meg tudunk felelni az elvárt kéréseknek, de úgy őszintén, ki vagy mi lenne a legfontosabb eszköz, ember vagy tárgy, amit magunkkal vihetnénk. Talán nem sokan gondolnak arra, hogy egy hitben élő embert vigyenek magukkal, aki tudja őt buzdítani, ha ellankadna, és tud érte is imádkozni. Nem mindenki gondolna erre a variációra. Kornélius ilyen emberekkel vette magát körül. Nem olyanokkal, akik káronkodtak, akik istentelenül éltek. Nem olyanokkal, akiken keresztül a gonosz még inkább megpróbálhatta volna őt. Olyanokkal vette körül magát, akikben az Isten lelke munkálkodni kezdett. És Kornélius, amikor az Úr megszólítja őt, egy nagyon mély állapotban volt ő lelkileg, nem próbatétel szinten, hanem nagyon mély, imádságos állapotban. Ezen keresztül tudta őt az Úr megszólítani. A mai világ különböző meditációs technikákat is tanít, jógán és más egyéb dolgokon keresztül feljegyzik számosan és fel is tudnak hódítani, például a buddhizmusban, a tibeti tanokat gyakorló szerzeteseknél olyan mély szintű meditációkat tudnak végezni, ahol gyakorlatilag a test elhagyástól kezdve a nagyon mély meditációs fázisig, ahol a transzcendenssel léphet közvetlenül kapcsolatba magával az Istennel, egyszerűen a mindennapi ember számára ez szinte felfoghatatlan, de a hívő ember számára nem. Nem technika kell nekünk, hanem őszinte lélek, amely meg tud nyílni az Isten felé. És mi is hallhatjuk számtalanszor, amikor az Úr szól hozzánk, csak meg kell tanulnunk felismerni az Úr hangját. Számomra mindig példa gyerekkorom óta Éli főpapnak és a kisdett Sámuelnek a története. Éli főpap meglett papi ember volt, hosszú évtizedeken át szolgálta az Isten főpapként. Azt olvashatjuk, hogy a népnek a lelki élete miatt, ami távol volt az Istentől, nem volt az Úrnak kijelentése közel 200 éven át, nagyon hosszú idő. És aztán az egyik éjjelen, amikor a kisdett Sámuel már ott van, el lett választva az édesanyjától, ez egy 3-4 éves korú gyereknek felel meg, és a templomnak egy bizonyos szentély részében, ahol a papok számára volt szállás, ez a kis Sámuel ott kapott elszállásolást éjszakára, és egyszer csak arra ébredt, hogy Sámuel, Sámuel, megy Éli főpaphoz, és még a főpap sem ismeri fel, hogy kiszólítja a gyermeket, elszokott az Úr hangjától. Igen, ilyen mélységbe is kerülhet az Isten embere, még főpapként is. Elszokott az Isten hangjától. És harmadszorra, érdekes egybeesés, neki is háromszor kell, hogy az Úr kijelentse Sámuel nevét, mire a gyermeket fel tudja világosítani, ha még egyszer hallod, hogy szólít, akkor mondd neki, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Kedves testvérek, egy főpapnak nem volt mondani valója az Úrnak, meg a fiainak sem, mert istentelenül éltek, de egy kisgyermeknek, az ő tiszta szívének volt üzenete az Úrnak, és nagy bírát, prófétát tett belőle az Úr. Bár Sámuel is megszomorodott élete végén, a fiai életvitele miatt, de nagyon jól tudjuk, hogy ő az Úr eszköze volt. Az Úr szólította, és ő ment, és az Isten ma is ilyen embereket akar elhívni magának, kisgyermekektől az idősekig. Vajon tudjuk-e mondani, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád? Nagy hitbeli fejlődés, amikor el tudunk jutni idáig, hogy mi magunk tudjuk kérni az Úrtól, hogy szólj, mert vágyom arra, hogy halljam a te hangodat. Kedves testvérek, csodálatos Kornélius és Péter látomása, mind a két embernek ad az Isten látomást, mind a két embert megszólítja, az egyiket a pogánságán keresztül, szükséged van a keresztény tanítóra, szükséged van Péterre, ne félj tőle, hanem hívd a házadba, Kornélius ebben kell támogatni. Péternek pedig egy olyan látomása adatik, miután megéhezik, ezzel is az Isten egy kicsikét próbálja rá kényszeríteni a megfelelő válaszadásra, hogy egy nagy lepedő ereszkedik le az égből, és mindenféle csúszó, mászó állattal van tele, hát szó szerint tisztátalan állattal. Péter, ne feledjük el, hogy zsidó. És mint zsidó ember még mindig tartja a vallását, ragaszkodik ahhoz, amiben felnőtt, még nem tudta elengedni ezeket, hogy csak az Úrra figyeljen. És akkor az Úr azt mondja, hogy öld meg és egyél. És azt mondja, hogy semmiképpen nem, mint a lábmosáskor. Az én lábamat te nem mosod meg soha. és az Úr meg tudja győzni. Igen, az Istennek van hatalma az emberi szíveket meggyőzni, a miénket is meg kellett, hogy győzze. És amikor szomorkodunk egy-egy családtagunk, vagy egy-egy emberi élet fölött, soha ne feledjük, hogy nem mi tudjuk őket meggyőzni, nem mi fogjuk őket megnyerni. Egyedül az Isten szent lelke, az ő munkája tudja az emberi szíveket, gondolatmeneteket megfordítani. Ő tud rájuk hatással lenni. Péter erőt vesz magán, és útnak indul, és tudjuk, hogy találkoznak majd. És amikor Péter átlépi Kornéliusznak a háza küszöbét, egy világot lép át. Nincs különbség közöttetek. Az Úr ezt hirdeti. Akár pogány voltál, akár zsidó, akár keresztjén vagy, Isten nem a mezünket nézi, milyen felekezethez tartozunk. Nem azt nézi, hogy férfiak vagyunk-e, vagy nők, vagy gyermekek, vagy idősek, hanem azt nézi, hogy mi van a szívben. Az Úr Jézus feltette a mércét mindnyájunknak. Atyám, azt akarom, hogy ahogyan én és te egyek vagyunk, ők is egyek legyenek. És mindennek a mozgató rugója, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Jézus elhívta tanítványának mind a 12-t, és szerette őket első perctől kezdve, én úgy gondolom mind a mai napig, még Iskáriótes Júdást is. Tudta, mire készül, mégis megmosta a lábát. Meg tudta alázni az Úr magát Júdás előtt, pedig a vacsora asztalnál is egyszerre mártott vele a tálba, ezzel a szimbolikus mozdulattal is azt üzenve, hogy neked előttem már nincs becsületed, nem tisztellek. Jézus változatlan odaadással szolgálta mind a 12-t. Hát mi erre önmagunk erejéből képtelenek vagyunk. Nekünk felül kell tudnunk emelkedni azon, ami emberi, azon, ami ó emberi, ahogyan Péternek a zsidóságán, nekünk meg a pogányságunkon, az ó emberi, ösztöni, emberi indulatainkon, hogy gyomorból beszéljünk, hogy hirtelen adjunk választ, hogy fennhangról kezdjük, és aztán pedig szégyenkezve mondjuk el, hogy nem így gondoltam, de sokan vagyunk így, kedves testvérek, mint ahogyan Péter is volt a maga indulatával, de Isten alkalmassá tette, hogy hordozza az Isten igéjét. Tudjuk, hogy Fülöp is, aki az etióp kincstárnoknak szolgált, Cézáreába telepedett le, érdekes, hogy az Úr nem őt küldi, Péternek van szüksége arra, hogy formálódjon, hogy le tudja tenni az előítéleteit, és el tudja fogadni azt, amit az Úr megtisztított. Szó szerint ez van az igébe. Amit az Úr megtisztított, azt fogad el, azt edd meg. Ezért is imádkozunk minden étkezés előtt, mert az imádság megszenteli az ételünket. Megszenteli azt a légkört, amiben étkezünk. A mai világ tele van rendkívül sok pszichoszomatikus betegséggel, és a legtöbb a táplálkozáshoz is köthető, gyomorfekély és más egyéb válfajai, amely a rohanó élet tempója által megkötözött embernek a betegségeivé válik. Ha meg tudunk állni egy rövid imára, az Úr meg fogja áldani azt az ételt, ha mértékkel és hálaadással, jó szívvel vesszük el azt az Úrtól. Nagyon sok fele barátunk elégedetlen azzal, amit az asztalon lát. Nagyon sokszor látjuk, hogy a gyermekek sem tudják megbecsülni a legalapvetőbb táplálékunkat is, a kenyeret. Olyan, mintha több tonna állna otthon, nyugodtan ki lehet dobni, el lehet hajítani, és aztán látjuk a híradásokból, hogy hány gyerek éhezik ma is Magyarországon, hogy milyen nagy dolog, amikor imádsággal, hálaadással tudunk élni a mindennapi asztal mellett. Kedves testvérek, ne feledjük, meg kell szentelnünk, ami az asztalunkon van, meg kell tisztítani mindent, amit az otthonunkba beviszünk, amivel élünk, de nem képmutató módon, hanem minden mértéket felülhaladó szeretettel. Ezért mondja az ige, ne zárkózz el a te fele barátod elől, Isten megtisztította, fogad be őt a szívedbe, az imádságaidba. Én úgy gondolom, hogy mindnyájunk életéhez állnak közel olyan emberek, akik lehet, hogy a gondolataink szerint még tisztátalanok, nem kedvesek, de Isten, ha megtisztítja őket, mi is tudjunk megtisztulni, hogy szívünkbe zárjuk őket, és testvéreinknek tekintsük. Így adjon nekünk is az Úr lelki növekedést az ő szeretetében. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, és magasztalunk téged a te szent lelkednek csodálatos karvezetéséért, amely int, amely szólít, amely a lelkünkre terheli az üzenetet, hogy induljunk, hogy menjünk, hogy az eszközeiddé válhassunk. Úrunk, ha tudnánk neked engedni a te indításodnak, a te szavadnak, hány ember élete változhatna meg? Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne visszafogjuk a te erőidet, ne elnyomjuk a te üzenetedet a szívünkbe, a lelkünkbe, hanem engedd meg, hogy észrevegyük, meghalljuk a te jeleidet, és készé tudjunk válni az indulásra és a bizonyságtételre. Úrunk, te látod, hogy mi milyen sok küszöböt kell, hogy átlépjünk, milyen sok elválasztó falat kell, hogy ledöntsünk egymás között, hiszen mindnyájan a tieid vagyunk, de mégis más és más személyiséggel. Úrunk, engedd meg, hogy te, aki közös vagy bennünk, akihez fordulunk, akit imádunk, aki táplálsz bennünket, mint gyermekeidet, engedd meg, hogy úgy a gyülekezeten belül, mint családjainkba, közösségeinkbe összetudjunk tartani hitáltal. Engedd meg, Urunk, hogy megtanuljuk egymást elfogadni olyannak, amilyenek vagyunk, s növeld a mi hitünket és a te szeretetedet a szívünkbe, hogy ne zárkózzunk el azoktól, Urunk, akik még távol vannak tőled, mert hiszen neked az a szándékod, hogy közel levő képed az ő életüket is. Úrunk, engedd meg, hogy meg tudjunk nyílni. Azelőtt a világ előtt, amely még távol van tőled, Urunk, szenteld meg őket, hogy részesei lehessenek annak az Isten imádásának, amelyben mi is részt kaptunk. Köszönjük, Urunk, hogy Péter egy lépésében elindulhatott mifelénk is, egykori pogány népek felé a te igéd, s könyörgünk, Urunk, hogy mai magyar népünket is, amelybe oly sok még a pogányság, te szenteld meg és tisztítsd meg, Urunk, a te lelked ereje által. Kérünk, hogy legyél személyes egyéni életünkkel, családjainkkal, könyörülj és irgalmazz, Urunk, a betegeken, légy a gyászolókkal, te áld meg a gyermekeket, a mai kis Sámueleket, hogy legyen hitük, s legyenek hitben élő vezéreik, családtagjaik, akik meg tudják őket tanítani, hogyan figyeljenek a te megszólító szavadra. Légy, Urunk, a mi gyülekezetünkkel, Miskolcváros minden lakosával, a környékbeliekkel. Áld meg keresztény testvéreinket is a hitben, s engedd meg, Urunk, hogy együtt tudjunk téged követni nap mint nap, a te szent lelked iránymutatása által. Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.